Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Kajakkenuban több fronton is készülődnek a magyarok a Párizsi olimpiára, hamarosan interjút hallhatnak Hüttner Csaba szövetségi kapitánnyal, elődjével Storz Botonddal, aki már a Nemzetközi Szövetség Sprint Bizottságának tagjaként dolgozik, és megszólal a világbajnok kenus Adolf Balázs is. Emellett szó lesz a rövidpályás gyorskorcsolyázók most záruló olimpiai kvalifikációs világkupa sorozatáról, arról, hogy lemondott a Magyar Úszó Szövetség vezetésében betöltött tisztségeiről Turi György edző. Emellett megszólal a műsorban a párbajtőrvívó Berta Dániel is, aki az elmúlt hétvégén Bernben a 260 fős mezőnyben az 5. helyet szerezte meg. Tartsanak velünk! A múlt héten feltérképezte a 2024-es Párizsi olimpia kajakkenu versenyeinek várható körülményeit a Magyar Szövetség delegációja. A tapasztalatokról és a következő időszak céljairól Hüttner Csaba szövetségi kapitányt kérdeztük.
Jó döntés lesz, ha nem az olimpiai faluban lakunk továbbra se, mert nagyon messze van a falu a pályától, illetve a közlekedés is irgalmatlan. A városba, tehát a városból körülbelül egy 40 kilométeres útat tettünk meg majdnem két óra alatt, ami szerintem az olimpián se lesz megoldható. Most ugye a közelbe kerestünk szállásokat, van is 3 olyan opciónk, bármelyik opció jó lehet. A pálya egyébként most ilyen november időszakban csendes pályának mutatta magát. Én 91-ben ezen a pályán már versenyeztem ugye a világbajnokságon, de a tapasztalataink alapján ez egy elfogadható, tehát nem a legrosszabb pálya. Igaz, hogy nincs felevezősáv, de ezt ugye Tokióban is megoldották a szervezők, szerintem itt se lesz ezzel gond.
Hogy áll a magyar versenyzők felkészülése? Ez ilyenkor hagyományosan egy alapozós időszak.
Jelen pillanatban azért nagy többsége evez, van olyan versenyzőnk, akik ugye Sevillában vannak most ebben az időszakban, van olyan, aki még megy decemberben is az Egyesült Államokba evezni. Általában minden olimpiai résztvevőnk már benne van a munkába. Ugye tudjuk, hogy egy kicsit leszűkült ez az olimpiai időszak, tehát most ez az év nem arra fog menni, hogy egy kicsit lazuljunk, hanem itt már konkrét terveket kell szőni majd a kvalifikációs világbajnokságra.
Visszavonulóról tud egyébként azok közül a versenyzők közül, akikkel egyébként számolt volna?
Jelen pillanatban ugye a Tokió csapatból senki nem tervezi a visszavonulást. Az előfordulhat, hogy anyai örömök elé fog nézni egy-két versenyzőnk, mert természetesen ez az életrendje, de visszavonulásról nem tudok.
Ami a jövő évi versenyeket illeti, megváltozik a válogatók rendszere, még nagyobb szerepe lesz a négyeseknek.
Eddig is nagyon nagy szerepe volt, mert a négyesbe lehet 4 kvótát szerezni. Ez továbbra is így van. Egy kicsit azért változik meg, mert számunkra is realizálódott az, hogy ez a 3 év is kevés ahhoz, hogy fölzárkozzunk azokhoz a országokhoz, akik több éve együtt eveznek. Viszont meg kell indulni ezen az úton, mert láthatóan akkor tudunk egy eredményesek lenni, ha van egy olyan kialakult maga, amiben maximum 1-2 versenyzőt változtatunk.
Milyen eredményességre számít 2022-re?
Jelen pillanatban ugye még az is kérdéses, hogy milyen számok lesznek. Számomra azt gondolom, hogy jó tendenciát mutat, hogy a Nemzetközi Szövetség új számokat akar behozni, nem elvenni továbbra is. Én azt gondolom, hogy a magyar csapat az tokiói szereplésből kiindulva, illetve a kopenhágai szereplésből kiindulva egy nagyon erős csapat lehet a fiatalokkal kiegészülve. A világbajnokságra nem gondolom, hogy most olyan lesz, mint a Riói olimpia után, hogy leeresztett csapatok érkeznek és felkészületlenül, mert mindenki úgy számol, hogy ez az utolsó év, amikor még tud tesztelgetni. Ezáltal biztos vagyok benne, hogy itt is nagyon nehéz lesz majd világbajnoki címeket, érmeket nyerni, de a csapatunk erős, és abszolút benne van az, hogy mind az utóbbi évekhez képest ugye a csapatversenyben elől végezni.
Hüttner Csabát, a magyar kajakkenu válogatott szövetségi kapitányát hallották. Elődje a 3-szoros olimpiai bajnok Storz Botond a néhány héttel ezelőtti tisztújító kongresszus alapján a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség Sprint Bizottságában dolgozik, egy 5-fős testület tagjaként. Először arról kérdeztem, hogy a Párizsi olimpia kvalifikációs rendje mikorra lehet végleges.
Ez jövő év elejére várható, akkor kell ugye minden nemzetközi szövetségnek meghatározni a kvalifikációs rendszerét az olimpiára vonatkozóan.
Eddig férfi és női kajakban is 6-6 gyorsasági szám volt az olimpiai programon. Most mindkettőből kiesik majd a 201-es, tehát a sprint táv. Hogyan alakulhatnak a kvóták? Eldöntött tényleg számít ez, vagy pedig csak majdnem biztosnak tekinthetjük, hogy 6 helyett 5 kvóta lesz mind a férfiaknál, mind a nőknél kajakban nemzetenként?
Nem gondolom azt, hogy ez biztosra lehet venni. Nem érint olyan sok országot, tehát 6-6 országot érint mind a férfiak, mind pedig a nők esetében, akik kihasználták a 6 kvótát. A 6 kvóta által biztos, hogy színvonalasabb volt az olimpián résztvevőknek a köre. Való igaz, hogy kevesebb, lehet, hogy ezáltal kicsit kevesebb nemzet fért oda, de szerintem azt az alapelvet, hogy minél magasabb színvonalú sportolók legyenek ott a játékokon, ezt viszont képviselte. Nem borul fel szerintem emiatt az univerzalitás. Lehet, az biztos, hogy matematikailag ugye meg lehet oldani 4 kvótából is. Szerencsésebb, mert a színvonalnak viszont ténylegesen jobbat tesz az, hogyha több versenyző oldja meg, tehát nem az, hogy egy versenyző, akkor minden féleképpen egynél több számban kell, hogy induljon.
Ami az egyeztetéseket érinti, mire számít, mennyire lesznek kemény belső csaták, akár a bizottsági tagokkal?
Valamiért így az eddigi levelezésekből, eddigi párbeszédből mi most nem arra következtetek, hogy ez egy ilyen nagyon harcos csatározás lesz, de biztos, hogy azért vannak olyan lényeges pontok, mondjuk ez a kvótaszám, a versenyszámoknak is az elosztása, sőt az is, hogy merre menjen tovább a nemzetközi kajakkenu, hiszen az szerintem most már mindenki látja, hogy egyáltalán nem szerencsés az, hogy majd, hogy nem olimpiáról olimpiára változnak a versenyszámok. Tehát azért vannak olyan kérdések, ami tényleg sarkalatosak tudnak lenni, és nem biztos, hogy ugyanaz az érdeke mondjuk egy afrikai tagországnak, mint Európának.
Az lenne a szerencsés, hogyha hosszú olimpiákon keresztül változatlan program lenne, vagy pedig még egyet csavarnának, és utána maradjon stabil a program, hogy látja, mik a tervek.
Én inkább a hagyománykedvelők táborába tartozom. Szerintem szerencsésebb az egy olimpiai sportágnál, hogyha kiszámíthatóbb a program. Ez most egyébként a női kajak szakágnál megvan, tehát abszolút érthető a program. 500 méter, 20 évvel ezelőtt is 500 méter volt, egyes, páros, négyes, most is. Nem gondolom azt, hogy ezáltal unalmas. Ha megnézzük az 500 métert, nem csak belülről sportolóként, sportvezetőként, nézők is tudják nézni, értelmezni, látják, hogy mi történik a pályán. Tehát szerintem könnyen, nem tudok jobb szót mondani, mint hogy könnyen fogyasztható, könnyen emészthető egy néző számára, és az 500 méter ugyanez egyesben, párosban, négyesben. 200 méter szerintem egy ilyen szempontból sokkal nehezebb volt egy külső szemlélő számára, hogy fél perc, 40 másodperc alatt mi történik a pályán. Nem nagyon tudták szerintem követni. Tehát az nem jó, hogy akkor most van mondjuk 200 méter, 3 olimpián zsinórban volt, és most el is búcsúztunk a 200 métertől. Mi nagyon jól zártuk tényleg a 200 métert, viszont aki mondjuk 4 évvel ezelőtt ifiként, vagy 10 pár éves gyerekként tehetséges és gyors volt, és elkezdett 200 méterre készülni, akkor most annak mit mondunk majd, és nem csak mi mit mondunk magyarok, hanem a világ összes országában. Tehát szerintem sokkal jobb az, hogyha van egyfajta fix kiszámíthatóság.
Korábbi években többször is beszéltünk arról, hogy azért a férfi kajakozók vannak a legnagyobb létszámban a kajakkenu sport gyorsasági szakágán belül is, ugyanakkor tulajdonképpen most nagyon-nagyon szűk lesz a lehetőség azzal, hogy csak 3 számban indulhatnak. Mire számít? Indíthat-e ezzel folyamatokat, akár nemzetközi, akár hazai szinten, hogy ennyi férfi kajakozóra mindössze 3 olimpiai gyorsasági szám jut?
Igen, az biztos, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak világos állásfoglalása az, hogy a nemek között egyenlő arányban vegyenek részt az olimpián. Ez nálunk most megtörtént, tehát ilyen szempontból ennek eleget tesz a sportág, tehát ezt így kell kezelnünk. Az belső feszültséget okozhat, de szerintem el kell tudni fogadni mindenkinek, hogy valóban messze a legnépesebb szakág a férfi kajak szakág. Majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy annyi résztvevő van benne, mint az összes többi szakágban együtt, de ezzel nem tudunk mit csinálni. Tehát az, hogy ugyanannyi versenyszámuk legyen a hölgyeknek is, mint az uraknak, ez szerintem valahol ezt is eredményezi.
Itthon ugye ez azt jelenti, hogy pláne ha majd az lesz a döntés, hogy 5 versenyző juthat csak ki legfeljebb Magyarországról férfi kajakozóként a párizsi vagy akár a Los Angeles-i olimpiára, hogy nagyon-nagyon éles lesz a verseny, hiszen ugye több tucat versenyző képes adott esetben jó teljesítményre, és azért a többségük mégis csak le fog maradni.
Igen, ez tényleg mindig ott van, minden olimpia esetében, világbajnokságok esetében annyira nem, pláne hogyha azért bővül a program, akkor nem. Jó lenne megtartani egyébként a 6 számot, de nem gondolom azt, hogyha most nem lesz meg, nem megy át a 6 szám, mert többeknek egyébként az világosan tisztán látható, nem az az érdeke, hogy 6 kvótája legyen, amikor kevesebbet is alig tud megszerezni, mondom 6, összesen 12 országot érintett, akkor is szerintem nagyon biztosan, magabiztosan jól meg tudjuk csinálni az olimpiát, tehát ugyanúgy ott tudunk lenni minden versenyszámban. Az nekünk is nagyon kiemelten fontos, hogy a 4-esben megszerezzük a kvótát, hiszen eddig 4-esekben nem volt pótkvalifikációra lehetőség. Én azt gondolom, hogy a jövőben is az nehéz lenne elképzelni, hogy pótlólagos kvalifikáció legyen. A 4-eseknek a kvóta elosztását meg már kontinentális szinten már szerintem az a már senki sem értene egyet. Tehát ebbe az irányba nem fog elmenni. Maximum annyit lehetne még, hogy akkor kvalifikációs világbajnokságon változzon valamelyest az, hogy hány 4-es szerez kvótát.
Ön hosszú időn keresztül volt itthon szövetségi kapitány, illetve szövetségi vezetőedző, aztán az elmúlt években a szlalom szakággal foglalkozott. Most a Nemzetközi Szövetségben ez egy más feladat, egy bizottsági tagnak lenni. Személyesen milyen kihívást érez ebben a feladatban, és milyen céljai vannak?
Én nagyon élvezem azt egyébként, tehát én nagyon örülök neki, hogy a Nemzetközi Kajakkenu Szövetségben képviselhetem a Magyar Kajakkenu Szövetséget, és ebben tényleg benne van az is, hogy eddig nem nagyon voltunk jelen, ugye Vaskuti István révén jelen voltunk a bizottságban, de most az elmúlt 4 évben nem, és szerintem ez a sportági viszonyokhoz, erőviszonyokhoz mérten ez nem is volt így rendjén, hogy a Magyar Kajakkenu Szövetség ne legyen képviselve egy abszolút szakmai, sportszakmai bizottságban, a nemzetközi bizottságon belül. Én nagyon bízom benne, hogy az én munkám által ott a Magyar Szövetségnek a véleménye az jobban meg tud jelenni. Bizottsági tagként a sportágnak az egészét kell képviselni, de szerintem a Magyar Kajakkenu Szövetségnek az az érdeke, és a sportágnak is nagyjából egy az érdek, hogy minél eredményesebb és színvonalasabb legyen, és maradjon a sportág.
Storzbotont 3-szoros olimpiai bajnok kajakozót a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség Sprint Bizottságának tagját hallották. Egyelőre mindkét olimpiai számra fókuszál a kenus Adolf Balázs. A fiatal versenyző idén nem a tokiói olimpián szerepelt a legjobban, hanem ősszel. A gyorsasági és a maratoni világbajnokságon is aranyérmet szerzett, míg az egyesbeli olimpiai számban 1000 méteren bronzérmet nyert Koppenhágában. Adolf Balázst először a hosszú szezonja utáni feltöltődésről és az újrakezdett munkáról kérdeztük.
Sikerült, úgy érzem, egy hónapot pihenhettem a világbajnokság után, nem volt teljes megállás, ezt nem is szeretem igazából. Aktív mozogtam valamit. Kenuzni ritkában kenuztam, az már úgy annyira akkor nem hiányzott szezon végén. Már ez a negyedik hetem, hogy újra rendesen beleálltam a melóba. Téli alapozást csinálok. Elején azért nehéz volt visszatérni, meg úgy újra felvenni a ritmus, de mostanra már egyenesbe jöttem.
Milyen fázisnál tart jelenleg az alapozáson belül? A kondi dominál, vagy azért még lehetnek vízi edzések?
Lehetnének vízi edzések, az időjárás engedi, de én nem szeretek igazából téli alapozás közben evezni, mert valamiért jobban szeretem azt az érzést, hogy megcsináltam egy kemény telet, és úgy szállok vízre, hogy ott érzem, hogy mennyit fejlődtem így a tél alatt, és ezeket mindig szétszakítom a jobb időben egy evezéssel, akkor szerintem nem jön el ez az érzés. Szóval most kifejezetten a benti edzéseken van a hangsúly. Nyilván kondi edzés az nagyon sok van, abba kell nagyon sokat fejlődnöm. Emellett az állóképességemet is karban kell tartani, azt meg úszó, illetve ergós edzésekkel oldjuk majd.
Ugye az állóképességével nem volt probléma az elmúlt időszakban sem, ezt már csak a maratoni sikerek, illetve a gyorsasági VB leghosszabb távja is, az 5000 méter is jelezte.
Igen, nyilván mindig lehet fejlődni, abban is lehet előrelépni. Én úgy gondolom, hogy nem az a fő célom, azt tényleg most karban kell tartani. Hogyha ezen a szinten hagyom és mellé erősödök, akkor jobb leszek, és szerintem ez az én utam.
Van-e valamiféle kitűző cél, mondjuk akár teljesítményre, akár izomtömegre? Mit lehet ilyenkor elérni néhány hónap alatt?
Kitűzött célom úgy nincs, nyilván figyelek az kezésemre is, kondi edzéseket minél jobban megpróbálom megcsinálni, hogy tényleg erősödjek a tél alatt. Igazából ez lenne tényleg a cél, hogy azért néhány kiló izmot felszedjek.
Látszik-e az edzőtáborozás lehetősége, akár a tél végére, akár a tavasz elejére?
Igen, már tervezgetjük. Mindenképp szeretnénk egy sífutó edzőtábort beiktatni, ezt minden évben 2 hétre Ausztriába el szoktunk menni, az nagyon jót tesz, meg tényleg így tél végére már így belefásul az ember a folyamatos benti edzésekbe, és nagyon, nagyon jó szokott tenni az a és változatosság. Utána már gyakorlatilag pár hét visszaérek a sífutásból, pár hét otthon is, és utána elkezdek evezni. Nagy esélye Dél-Afrikába megyek ki, majd melegvízi edzőtáborba, olyan március környékén, onnantól haza, és otthon folytatom az edzéseket.
Hogyan áll hozzá a következő időszakhoz, vagy akár az edzésekhez fejben? Párizsra gondol, a párizsi olimpia a fő cél, vagy először csak a következő szezon Európa és világbajnoksága?
Nyilván a hosszú távú cél az most már egyértelműen Párizs, de én inkább mindig a következő lépést szoktam is szem előtt tartani, meg tényleg itt télen is az edzéseken, ha eszembe jut így a versenyzés, meg hogy mifelé megyek, akkor inkább még csak ez a jövő évi világbajnokság jut eszembe, hogy tényleg ott már magabiztosan kell 1001-esben szerepeljek.
A párossal most hogyan kalkulálnak?
Folytatjuk, mindenképpen Fejes Danival tervben van, hogy most ugye 500 páros lett az olimpiai szám, abba kell jól mennünk. Jövő évet mindenképp egy ilyen tesztévnek is szentelem, hogy tényleg meglássam, hogy van-e értelme, és hogy megy-e a kettő együtt, az 1001-es és az 500 páros a felkészülésbe. De én nem látok rá okot, hogy nem menne.
Egyébként a kondi edzéseket együtt végzik?
A téli felkészülésben a Fejes Danival gyakorlatilag mindent közösen csinálok, és hát húzzuk egymást. Tényleg jó a hangulat az edzéseken, meg tényleg ez nekem is segítség, hogy több társaság van, nagyobb társaság van az edzéseken. Tényleg kevésbé fásul bele az ember, jó a hangulat.
Mennyire volt egyébként önnek feladata ebben, hogy a párostársát egy kicsit kihúzza a gödörből, akinek azért a rosszból bőven kijutott az olimpia alatt is, után is?
Hát igen, sajnálom szegényt, hogy így alakul, mert nem ezt érdemelte volna ő sem, mert tényleg ő is nagyon nagy munkát belerakott így az olimpia előtt, hogy jól menjünk. Igen, nekem mindenképp könnyebbség, hogy nem egy viszonylag sikertelen olimpiával fejeztem be az évemet, hanem még volt 3 világbajnoki címem, és tényleg 1001-esben is már olimpiai számban is ott voltam a dobogón, ez nekem mindenképp ez segített át ezen a relatív nehéz időszakon. Neki ez ugye betegség miatt kimaradt, világbajnokságon nem is tudott indulni. Hát azért éreztem rajta, hogy nehezen épül föl, meg csalódott, de mostanra azt tudom mondani, hogy ő is már előre tekint, és mindenképpen arra motivált ő is, hogy 500 párosban ott legyünk a legjobbak között.
Mekkora rivalizálásra számít itthon? Azért nem ment rosszul Fekete Ádám és Hajdú Jonatán duója sem a VB-n.
Igen, 500 párosban mindenképpen nem is mi számítunk még itthon sem a legjobb párosnak. Kihívásként fogjuk föl, meg tényleg szerintem az idő még mindig nekünk dolgozik, fiatalok vagyunk, tudunk szerintem még gyorsulni, de én mindenképpen jónak tartom, hogy ha már itthon mi vagyunk a legjobbak, akkor már ez nemzetköziben is egy elég jó eredményt jelentene.
Így az évvégéhez közeledve egyre több az ünnepség, bár sokat le is mondanak a vírus helyzet miatt, hogyha mindent mérlegre tesz, hogyan összegezné ezt az évét? Mennyire volt ez áttörés, miben van hiányérzete, mivel elégedett?
Igen, ez egy vegyes év volt, tényleg, mert olimpiára készültünk, tényleg azt lőttük be célul, hogy kvótát szerezzünk, és ott minél jobban szerepeljünk. Éveleje az nagyon jó volt, ugye sikerült kvótát szereznünk, annak már nagyon örültünk. Nyilván nem ilyen eredményért mentünk ki Tokióba, betegség is közrejátszott, ugye ez nyilván egy kis csalódottság nekem, de hát akkor amúgy úgy is éreztem, hogy nem ezt érdemeltem, hogy tényleg azért nagyon sok munkát beleraktunk, és tényleg egy ilyen eredménye legyen vége a szezonnak. Szóval ez a világbajnokság után ez nekem nagyon jót tett lelkileg, mentálisan, meg tényleg most már nagyon kikörvonalozódott a célom jövőre, vagy akár Párizsra. Szóval összességében helyjel közel aláírtam volna ezt az évet így ahogy történt. Nyilván az azért tényleg az olimpia volt a fő idén, és pont ott nem jött ki így a forma, ez nyilván azért egy kisebb marad.
A világbajnok Kenus Adolf Balást hallották. Öt karika. Ezen a hétvégén zárul a rövidpályás gyorskorcsolyázók olimpiai kvalifikációs világkupa sorozata a hollandiai Dordrechtben. Bánhidi Ákos, a magyar válogatott edzője és menedzsere az Inforádiónak arról is beszélt, hogy az elmúlt hetekben, így legutóbb Debrecenben a fiatalok is jól szerepeltek, a rutinos klasszisok, többek között az olimpiai bajnok Liu Fivérek mellett.
Látható volt az utolsó váltó, Shaolinnak a mixváltó esése után ő nélküle állt fel, és ketten is voltak a fiatalok közül a csapatban, és sikerült a bronzérmet megkaparintani, tehát mindenképpen nagyon biztató, de ugyanúgy mondhatom, hogy volt egy-két jó megmozdulás a fiatal hölgyek részéről is.
A hétvégén eldől, hogy kiutazhat, legalábbis a kvótaszámok egészen biztosan. Mivel lenne elégedett?
Nézve azt a helyzetet, amiben vagyunk, én úgy gondolom, hogy ez a realitás tükrözés mutatja, tehát én úgy látom, hogy a férfiaknál azért nagyon-nagyon nagy esélyünk van rá, hogy mind a három egyéni számban a 3-3 indulóra számíthassunk. A hölgyeknél az két kvalifikációs helyek mindhárom távon jól állnak, és ez egyébként a mix váltó szempontjából is fontos, amely már biztos kvalifikációs pozícióban, hiszen a világkupa második, nagyon előkelő második helyén áll a mix váltó csapatunk, ugyanúgy a férfi váltó, aki szintén a világkupa sorozat második helyén áll, tehát ezek már biztosan kvalifikációs pozíciók, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez mindenképp egy reális képet tükröz az erőviszonyokról, és hogy mi hol helyezkedünk ebben el. A hölgyeket sajnálom, mert ott az a lebonyolítási forma, ahol az első váltófutások után időeredmények nem voltak továbbjutó helyzetben, ezért behúztunk egy-két olyan futamot, ami nem volt túl szerencsés. Nem mondtam soha, hogy a női váltónk a világ legjobb 5 csapata közt ott van, de 8 közt lehetett volna egy kicsit több szerencsével. Matematikai esélyük még mindig van, de oda nagyon sok mindennek kell stimmelni, miattuk azért fáj a szívem.
Hogyan építik majd fel elsősorban a Liu testvérek, de akár a teljes csapat felkészülését, hogy főleg az esélyesek, de mindenki, aki utazik, ideális állapotban legyen a pekingi olimpiára?
Nem szabad elfelejteni, hogy a válogatós sorozat az ránk nagyon komoly terhet rótt. Ezt azért emelem így ki, mert különösen a három férfi versenyzőnk, akik klasszis versenyzők, ők mind a három távon is folyamatosan el kellett induljanak, miközben erős ellenfeleink közül azért sokan megtehették, hogy távspecialistaként versenyeztek. Tehát azt kell mondjam, a kérdésre válaszolva, hogy minket ez nagyon-nagyon-nagyon megrángat azért ez a 4 világkupa. Magyarul ezután mindenképpen újra alapozásnak kell kezdődni, és nem is nagyon várunk mi sokat. 2 nap elteltével el fogunk menni egy kicsit melegebb időjárási körülmények közé, elfelejtve minden jégpálya hangulatot és lerakva a korcsolyákat egy egyhetes újra alapozásra, és abból, hogyha visszatértünk, akkor minden bizonnyal fel kell vegyük a harmadik oltást, és ha az is megvolt, akkor itthon folytatjuk az alapozást, mindent újra kell építeni, természetesen úgy, hogy erre azért sokkal kevesebb idő áll rendelkezésre, mint egy nyári felkészülésnél, de hát ennek ez a rendje és módja, tehát ez általában klasszikus módon is így szokott üzemelni, és az, amit az imént említettem a sorozat terheléssel kapcsolatban, ez már az olimpián nem fog minket sújtani, hiszen a távok külön lesznek lebonyolítva, külön mindig van jó pár nap pihenő közte, tehát itt bomba erős állapotra fel lehet készülni. Úgy gondolom pontosan olyasmire, ami az első világkupán látható volt Kínában, ahol nagyon tudtunk dominálni, és az örömteli volt nézni.
Báhidi Ákost, a magyar rövidpályás gyorskorcsolya válogatott edzőjét és menedzserét hallották. Csütörtökön lemondott Turi György, a Magyar Úszószövetség szakmai alelnöke, a szervezetben betöltött tisztségeiről. A Kőbánya SC vezetőedzőjét az elmúlt hetekben számos tanítványa is élesen bírálta. Turi György a Magyar Szövetség elnökének Vladár Sándornak küldött levelében döntését azzal indokolta, hogy a személyét érintő helyzet az elmúlt 2 hónapban tarthatatlanná vált, és már nem csak róla van szó, hanem a magyar úszósport, a szövetség és klubja a Kőbánya SC megítéléséről. Az edző úgy fogalmazott, hogy a lelkiismerete tiszta, az elmúlt évtizedekben az aktuális időszakban bevett szakmai módszereket alkalmazta a sikerekért, ugyanakkor elismerte, hogy ezek egy részét lehetett és lehet vitatni. Egyúttal bocsánatot kért azoktól, akiket edzői pályafutása 42 éve alatt megbántott. Turi György levelére reagálva Vladár Sándor azt írta, hogy a Magyar Úszószövetség elfogadja az edző lemondását, mint hangsúlyozta, a magyar úszósportban nincs helye a bántalmazásnak. Szerinte ugyan a Kőbánya SC fantasztikus sikereket ért el a medencében az elmúlt évtizedekben, az egykori versenyzők megnyilatkozásai komoly árnyat vetnek az eredményekre. Ezért tartja az egyetlen elfogadható döntésnek, hogy még a vizsgálóbizottság jelentése előtt Turi György vállalta a felelősséget és távozott tisztségeiből. A sportvezető ugyanakkor jelezte, hogy a bizottság folytatja a munkáját, nem söpörnek semmit a szőnyeg alá, és a testülettől nem csupán az aktuális ügy kivizsgálását várják, hanem ajánlásokat is, amelyek még komolyabb garanciát adnak a felelősök megtalálására, a fiatal sportolók védelmére és az áldozatok megsegítésére is. Az elmúlt hetekben Turi György több korábbi tanítványa, köztük a 6-szoros olimpiai érmes 2-szeres világbajnok Cseh László számolt be arról, hogy a tréner lelki terrort alkalmazott, és olykor fizikailag is bántalmazta az úszókat. Turi György munkájának kivizsgálására a Magyar Szövetség elnöksége november 11-én 5-tagú bizottság felállításáról döntött, a tréner pedig akkor a vizsgálat lezárultáig önként felfüggesztette tevékenységét. Az köztudott volt a magyar úszósportban, hogy Turi György végezteti versenyzőivel az egyik legkeményebb edzéseket. Maga a tréner így nyilatkozott az elvégzett nő munkáról az Inforádiónak az idei év elején egy külföldi edzőtáborozás előtt.
Most olyan munka vár rájuk az elkövetkezendő 2 hónapból, hogy a taknyugon fognak csúszni. És hogyha ezt pozitívan fogják föl, és meg lesz hozzá megfelelő intelligenciát, és elfogadják a munkát, biztos, hogy lépés előnybe fogunk kerülni azokkal szemben, akiknek ez nem adatik meg.
A magyar úszóedzések egyébként világviszonylatban is a legkeményebbek közé számítanak. Ezt a Cseh Lászlóval és Verasztó Dáviddal is többször együtt készülő olimpiai bajnok dél-afrikai Chad Lokló így fogalmazta meg még 2016-ban az Inforádiónak.
Very hard. I think the mentality of the Hungarian is if we have 100 swimmers, we kill 99.
A magyar úszásra jellemző mentalitás olyan, hogy ha van 100 úszónk, akkor gyilkoljunk meg 99-et, és az az egy, aki talpon marad, bajnok lesz.
Az ősszel különböző okokból több magyar úszó is edzőt váltott. Vladár Sándor ennek kapcsán a többi között arról is beszélt, hogy nem kell a mesternek és a tanítványának baráti viszonyt ápolni, és utalt arra, hogy a 70-es, 80-as években az ő edzője, Szécsi Tamás is rendkívül kemény, olykor kifejezetten kegyetlen módszereket is alkalmazott.
Öt karika.
Az állóképességet és a kiváló hajrát megpróbálja átmenteni a nagymedencés versenyekre is, a Kazányban 3 számban is aranyérmes Szabó Sebastian. A győrúszója jó döntésnek nevezte, hogy 2019-től magyar színekben indul a különböző világversenyeken. A riporter Kalapos Mihály.
Számított előzetesen arra, hogy ennyire jól sikerül majd a kazanyi Európa-bajnokság?
Nagyon reménykedtem, igen. Úgy éreztem, hogy nagyon jó formában vagyok. Az addigi úszásaim tényleg jó voltak, mert sokat versenyeztem olimpiától az EB-ig. Egyre jobban ment, úgyhogy úgy alapoztam, hogy jó legyen az EB. Nem tudtunk persze, hogy 3 arany lesz, azt nem is lehet tudni soha, de minden nagyon összeállt és tényleg jó sikerült.
Ahhoz már hozzászoktunk, hogy ön egy vérbeli sprinter, de talán a legnagyobb meglepetést a 100 pillangó megnyerésével okozta.
Igen, lehet úgy mondani, igen, a sprint számok az 50-ek azért mindig tényleg jól mennek a 100-ra még, nem mindig jó sikerült, de most ez tényleg jó sikerült ez a 100 is. Aznap volt az 50 gyors is, és az edzőmmel kockáztatom azzal, hogy már nagyon közel volt a 2 szám, de kockáztatom azzal, hogy 50 gyorsan is induljak, mert volt csak egy pár perc pihenni a 2 köz, de úgy látszik, hogy jó döntés volt, és tényleg a 100 pillangó is jó sikerült. Lehet, hogy az a sok verseny, amit említett, tényleg hozzátette, meg jó felkészülés volt erre a kicsit hosszabb sprint számba.
Ráadásul a szám olimpiai ezüstérmese Milák Kristóf is ott volt a medencében, tehát egyfajta pikantériája is volt ennek a versenynek.
Így igaz. Vele azért mindig érdekes versenyzni, de ez egy EB volt, többen is voltak ott, 8-an voltam a döntőbe, de nekem legjobban szokott menni úgy, amikor nem figyelek a többiekre, ott a saját pályám, és amikor letett fejjel gondolkozok előre, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni, átlagban az szokott a legjobb lenni. Így is oda mentem hideg fejje, és csak magamra figyeltem, úgyhogy szerintem így kell, még nekem így jó, és sikerült.
50 méternél még nem volt a legjobb 3-ban sem, aztán viszont a hajrá valami elképesztő volt, ugye?
Igen, meglepő volt, mert általában szoktam kicsit erősebben elkezdeni, az első közt fordulok, és utána a hajrám nem a legjobb, de most tényleg nagyon sikerült, és ezt majd próbálunk a nagymedencére is átvinni, mert a sebesség nekem mindig jó volt, hála Istennek, mindig az utolsó pár méter, inkább az állóképesség volt a gond, de most ezen az elbén azért nem látszott annyira, úgyhogy jó úton, hogy a nagypályán is jó legyen.
Az nem is meglepő, hogy egyéni csúcsot úszott, mint ahogy egyéni csúcsot úszott 50 gyorson is. Annak az aranynak mi a története?
Kicsit ráálltunk az 50 gyorsra, és eddig átlába a pillangó, az 50 meg a 100 pillangó, meg a 100 gyors, mivel a váltóban, olimpiai váltóban ott úsztam. De most próbálunk az 50 gyorsat is, mert megvan az erő, a gyorsaság, most egy kicsit ki kell próbálni azt is. Ez az EB, még a ilyen kicsit nagyobb versenyek arra jók, hogy kipróbáljam, hogy megnézzük, mit tudok azon, mert csak az 50 gyors az olimpiai szám, és lehet, hogy ott is van mit keresnem.
Az 50 pillangó ugye nem olimpiai szám, viszont beállította a világcsúcsot, és úgy győzött, ha jól tudom, egy picit bosszantotta, hogy mondjuk egy századdal nem lett jobb az időeredménye.
Hát igen, az 50 pillanat nem olimpiai szám, végül is nem is gond, ABV-ben ott van, ki tudom használni olyankor, mert tényleg az megy legjobban eddig. Hát én olyan vagyok, hogy mindig egy kicsit jobbat szeretnék. Bármit úszok, bármit csinálok, mindig jobb lehetett volna valami, meg jobb is lesz biztos. Persze jobb lett volna, ha csak én tartom meg a világcsúcsot, és legalább egy századdal jobbat úszok. De ott a másik oldal is, ha egy századdal rosszabbat úszok, akkor nem is lenne világcsúcs. Úgyhogy őszintén meg vagyok elégedve, de még van mit dolgozni és kijavítani ezen.
Ennek az Európa-bajnokságnak ön volt a magyar hőse, ugye a három aranyéremmel. Milyen volt a dobogó tetején állni és hallgatni a himnuszt?
Én tényleg nagyon élveztem. Idén sikerült májusban is a nagypályán, ott azért kicsit fura volt, mert először voltam a tetején, és tényleg fura, de most ezen az EB-n már második, harmadik, negyedik alkalommal ki tudtam élvezni. És nem mondanám, hogy megszoktam, nem is szeretnék megszokni, mert azért nem lenne olyan élmény mindig újra odállni.
De jó döntés volt annak idején úgy határozni, hogy a magyar színeket választja?
Természetesen. Bármikor ezt megkérdeznek, jó döntést hoztam. Ha újra tudnám csinálni az egészet, akkor ugyanazt csinálnám, biztos.
De azért is, mert hogy Magyarországon, egészen konkrétan a győri úszóesélyben sokkal jobbak a lehetőségek felkészülni egy-egy világversenyre?
Természetesen, hát azért, ha nem a Győrt választom, akkor lehet, nem ezen a szinten lennék. Tényleg nagyon jól összeállt minden, és hálás vagyok azért, mert ha valaki azt mondja 2-3 éve, az egyszer, amikor oda költöztem, hogy ilyen lesz, akkor nem biztos, hogy elhiszem. Nagyon jó haladok, meg szeretnék így is folytatni.
Anélkül egyébként, hogy különösebben a családfájába belebonyolódnánk, önnek magyar vér is csörgedezik az ereiben.
Igen, édesapám ő magyar, zentai magyar, vajdasági magyar. Igen, ő volt az első, akivel beszéltem arról, hogy jól lenne, szeretnék Magyarországnak úszni, és akkor végül is vele megbeszéltem először, és akkor onnantól ment a dolog.
Hogyha az egész évet kellene értékelni, amiben ugye benne van az ön által is említett budapesti nagymedencés Európa-bajnoki cím is, meg persze az olimpia is, akkor mit mondana?
Nekem ez az év tényleg ilyen kicsit fura volt, nagyon sokat dolgoztunk, épp az olimpiai miatt tényleg nagyon sokat edzettünk. Az olimpia kicsit furcsa volt, váltott, tényleg nagyon jól sikerült, az egyéni szám 100 pillanat annyira nem, és kicsit zavar az, hogy annyi munkát beleraktunk, de nem jött ki. Még lesz a rövidpályás világbajnokság, de ebben az évben 4 aranyt szereztem, 4 Európa aranyt szereztem, úgyhogy nem lehetek elégedetlen. De megint mondom, jobb is lehetett volna, de rosszabb is, úgyhogy igen, örülök, hogy így zárom az évet.
Ugye Tokióban az olimpián a 4x100 méteres gyorsváltó tagjaként 5. lett, Milák Kristóffal, Németh Nándorral és Bohus Rihárddal, viszont 100 pillangón jobbat remélt a 14. helynél?
Igen, sokkal. 2019-ben úsztam egy nagyon jó időt, vagy többször úsztam nagyon jó időt, amivel csak az az idővel ilyen 5.-6. tudtam volna lenni. Ha még rajta javítok egy kicsit, akkor még jobb is lehetett volna, akár a dobogó is. Az volt a terv őszintén, csak nem jut össze. De nem gond, mert most az olimpia után kicsit okosabbak vagyunk. Tudjunk, hogy kell csinálni jobban, és nem sokára itt a következő olimpia is.
Szabó Szebesztiánt, a Győr Európa-bajnok úszóját hallották. Öt karika. A magyar úszók többsége már a jövő évi nagymedencés világversenyekre készül. Egy kisebb csapat azonban elutazik Abu Dhabiba, nagyjából 2 hét múlva a rövidpályás világbajnokságra. Sós Csaba szövetségi kapitányt erről és az aktív magyar olimpiai bajnokok állapotáról is kérdeztük.
Egy 10-12 fős csapata valószínű, ez meg függ attól, hogy a Burján Kata milyen állapotban érzi magát a heti edzések után, illetve Milák Kristófot kérdőjelesen meghagytuk, bár valószínűnek tartom, hogy egyikük se fog jönni, úgyhogy nyilvánvalóan ez nem a teljes magyar válogatott, és nem a legerősebb magyar válogatott, de egy jó erős csapat lesz azért.
Milák Kristóf kapcsán sokan elkezdtek aggódni, amikor megtudták, hogy koronavírusos, ugyanakkor azt tegyük hozzá, hogy amikor bő egy évvel korábban megkapta, akkor még értelemszerűen nem lehetett beoltva, most pedig viszonylag hamar túlesett a legnehezebb időszakon. Nem voltak tünetei komolyabbak.
Nem beszéltem még vele személyesen azóta, de a hírek szerint ez gyakorlatilag tünetmentesen zajlott le, és a hétfői kardiológiai vizsgálat is azt állapította meg, hogy fokozatosan elkezdheti a terhelést.
Hogyan néz ki egy úszónál, ha kihagy két hetet, majd mondjuk két hétig még csak kissé terhelhető, akkor az mekkora visszaeséssel jár, ahhoz képest, mintha az EB formára tudtak volna építkezni az edzőjével, Virt Balázsral?
Kertelés nélkül a úszónak a legnagyobb méreg az, hogyha kihagy. Tehát sokkal inkább elviseli egy felkészülés, ha valaki tartósan gyengén edz, mint hogyha kihagy. Ezért vannak aztán a legfertőzés veszélyesebb időszakban meleg égövi edzőtáboraink, úgyhogy nyilvánvaló ez a Kristófnak se jött jól. Azzal együtt, hogy az a típus úszók közé tartozik, aki viszonylag hamar el tud jutni egy olyan kondícióba, amivel már nemzetközi mércével mérves kiváló időeredményeket úszhat, még akkor is, hogyha nincs csúcsformába.
Az is egy elfogadható megoldás lehet, ha végül a versenyző és az edzője úgy dönt, hogy mennének, hogy egyfajta tesztként fogják fel ezt a VB-t? Akármilyen furcsán is hangzik?
Természetesen, hát a Kristófán minden elért, amit az úszásban elérhetett. Nyilván neki onnantól, hogy hazajött Tokióból, már Párizs olimpia jár a fejében, és az ahhoz való felkészüléshez erre van szüksége, akkor ezekkel induljon.
Hosszú Katinka is koronavírusos volt az elmúlt időszakban, ő biztosan kihagyja a VB-t?
Igen, beszéltem vele, és biztosan ki fogja hagyni, hát nem olyan rég kezdte el a felkészülést. Saját elmondása szerint a magyar bajnokságon abba bízott már, hogy jobb állapotban lesz. Erre jött meg ez a koronavírus, úgyhogy ő bizonyosan ki fogja hagyni a világbajnokságot.
És ha meggyógyul, lesz 5,5 hónapja felkészülni a nagymedencés VB-re.
Hát igen, tehát most már az eléggé szorít mindenkit az idő. Azt hittük, hogy januárban, amikor kiderült, hogy kész az oltás, akkor már egyszer mindenkorra túl leszünk ezen a víruson, de úgy látszik, hosszabb távon föl kell készülni arra, hogy ez velünk lesz.
Olyan állapotban, amilyenben Hosszú Katinka valószínűleg újra kezdi az edzéseket, tehát hogy gyakorlatilag egy minimális felkészülésen van túl, hosszú kihagyás volt az olimpia után is, 5,5 hónap elegendő lehet arra, hogy jó állapotba kerüljön a fukuokai VB-re?
Igen, és meg nem is, nem a válasz alól akarok kibújni, ezt majd meg fogjuk látni. Hát nyilvánvaló azért ő se lesz az évek során fiatalabb, és egyre nehezebb ezeket a felkészüléseket végrehajtani, de azért 5,5, abban van még egy olyan felkészülési szakasz, amiben visszanyerhető a kondícióját, meglátjuk, hogy hogy alakul. Kérdés az is, hogy ezen kívül lesz-e még majd beteg, hát gondoljunk rá, jön a tél, jön az influenza, úgyhogy ha minden rendben alakul, akkor is kérdőjeles, ezt tudom mondani.
A versenyző egyébként mennyire lelkes a pályafutása folytatását illetően?
Lelkes, tehát szóba nem került a pályafutásának a befejezése.
Mennyire számít a mostani VB az eredményesség szempontjából?
Ez világverseny, ez egy világbajnokság, minden számít, de nyilvánvalóan az úszoknak azért az adott évnek a nagy pályás versenye, a fő verseny. Rengeteg versenyen kell indulni, főleg azért is, mi normál esetben is, de hát az nagyon emlegetett COVID miatt, ami kimaradt itt, azért egyéb szempontok is felmerülnek, de azzal együtt azt gondolom, egy erős kis csapattal utazunk.
Ismét Szabó Sebastiántól várhatjuk a legtöbbet?
Valószínű igen, rövid távú specialista, és hát világcsúcs tartó 50 pillangónalra nem lehet azt mondani, hogy esélytel, ráadásul 2,5 hete úszta. De rajta kívül az Jakabozsú is komoly formában van, és egyre inkább rendőr formában, Kapás Bogárka is. De ott lesz Telegdi Ádám is, aki az az olimpián 5. volt, úgyhogy nem lesz ez rossz csapat.
Akik nem utaznak, de mondjuk azért stabil válogatott tagok, azok most már egyértelműen ráfordultak a nagymedencés felkészülésre?
Olyan válogatási elvek vannak, hogy muszáj produkálni az áprilisi magyar bajnokságban, és májusban már világbajnokság van, augusztusban pedig Európa bajnokság, ez egy soha nem látott helyzetet hozott. Emiatt a válogatási feltételek viszonylag szigorúbbak, mint korábban voltak. Nyilvánvalóan a legtöbben arra hajtanak, főleg azok, akik mondjuk az olimpia után kimaradtak a válogatott keretből, hogy esetleg decemberben nagy medencébe úsznak olyan időeredményt, hogy visszakerülhessenek.
Nem kérem arra, hogy egy párizsi képet vetítsen előre, hogy milyen lesz akkor a magyar csapat, de hogy látja, nagyjából milyen átalakulásra számíthatunk addig?
Én azt gondolom, hogy ahogy ezt már jósoltuk a Tokiói olimpia előtt is, hát ugye már Cseh László és Bernek Péter visszavonult, egy-ketten még kérdőjelesen próbálkoznak, illetve nyilvánvaló, akik 34-35 évesek lesznek a Párizs olimpián, azoknak már irodalmi ritkaság az, hogy érmesek legyenek, de még egyszer mondom, jönnek fel a fiataljaink. Talán ugyanannyi, vagy esetleg több érmünk lehet Párizsba, mint Tokióba volt, és kevesebb pont lesz valószínűleg, mert nem lesz akkora létszám a csapat az én mostani számításom szerint, de meglátjuk.
Sós Csabát, a Magyar Úszóválogatott Szövetségi kapitányát hallották.
Ötkarika.
A 4. helyen végzett a magyar férfi párbajtőrvívó válogatott a Bernben rendezett világkupa versenyen. Az András Vitibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Csiklósi Gergely összetételű kvartett először Kolumbiát, majd az Egyesült Államokat, a negyeddöntőben pedig az olaszokat győzte le. Az elődöntőben ugyanakkor 45-42-re kikapott a spanyoloktól, majd a bronzmérkőzést 45-34-re veszítette el a japánokkal szemben. A magyar női válogatott a tallini világkupa versenyen a 9. helyet szerezte meg. A belgák elleni sikeres nyitány után a Borsodi Emma, Büki Lili, Kunanna, Muhari Eszter összetételű csapat 45-39-re kapott ki a franciáktól, utána azonban győzni tudott a svédek, a románok és az amerikaiak ellen is. Egy nappal korábban az egyéni versenyen Kunanna a 15., Muhari Eszter a 23. helyet szerezte meg. A férfiaknál az egyéni világkupa versenyen Bernben Berta Dániel az 5. helyen végzett. András Vitibor a 15., Bányai Zsombor a 21., Rédli András a 30., Siklósi Gergely a 35. lett. Berta Dánielt kérdeztem.
Nagyon jó felkészülés volt, legalábbis a felkészülésnek a vége sikerült nagyon jóra, inkább azt kell, hogy mondjam. Az utolsó hét az nagyon jó érzésekkel telt el, jó edzéseket zártam, úgyhogy leginkább azt hiszem, hogy ennek tudható be, hogy kijött egy jó eredmény. Abszolút tehermentesen vívtam, és nem raktam magamra semmilyen nagyobb gondot, illetve terhet. Csak élvezni szerettem volna a vívást, és ez be is jött. Sikerült is, úgyhogy abszolút egy felszabadult két napot zártam.
Melyik volt a legjobb asszója?
Nem is tudok kiemelni igazából egyet sem, mert ugyanannyira élveztem a csoportkörben lévő asszókat, mint a tábla asszókat. Két erős ellenfelemet, a Bida és a francia Zseren elleni asszomat, azt abszolút mondjuk kiemelném, de mindegyiket élveztem.
Bidáról azért mondjuk el, hogy világbajnoki ezüstérmes lett, Siklósi Gergely győzte le a 2019-es budapesti VB-n, és nem egyszer állt a világranglista élén is.
Igen, egy nagyon-nagyon színvonalas és jó technikájú képességű versenyző, de ismerjük egymást, ő is ismer engem, én is ismerem őt, mert nagyjából egy korosztály vagyunk, egy évvel idősebb nálam, úgyhogy végig versenyeztük együtt az utánpótlás éveket. Nem egyszer vívtunk egymásra, úgyhogy én szeretek is vele vívni, meg úgy érzem, hogy tudok is vele, úgyhogy nekem semmilyen aggályom meg. Nem volt bennem fél az, hogy úristen, most vele kerültem össze. Jól tudok vele vívni, és szeretek is vele vívni, azt hiszem.
A Bida elleni sikeres 8-at döntőt, a Santarelli elleni negyeddöntő követte, ezt az asszót azonban 15-12-re elveszítette.
Az is egy nagyon színvonalas asszó volt, ott már kicsit talán elfáradtam fejben, kicsit néha könnyeden indítottam el a támadásokat, vagy nem sikerült annyira kidolgoznom őket, meg a stílusa az abszolút ilyen, nagyon ilyen altatós, hogy belerakott egy-két ilyen úgymond hintába, így vívás közben, és egy kicsit így elvont a figyelmemet. Kicsit meg is voltam talán elégedve az eddig elért eredménnyel, de ettől függetlenül nyerni akartam, csak nem jöttek már úgy ki a kezemből az akciók.
Az már korábban eldőlt, hogy ezúttal nem fog a csapatversenyben vívni. Hogyan tekintett erre a vezetőedzői döntésre? Hogyan készült ennek fényében erre a hétvégére?
Számítottam arra, hogy most nem fogok bekerülni a csapatba ezen a versenyen, mert hazai ranglistán kicsit hátrébb kerültem, illetve hátrébbről indultam neki ennek a versenynek. Szóval, hogy nem is kalkuláltam, nem számoltam ezzel a ténnyel, hogy adott esetben én most csapatban induljak. Nem, nincs bele semmi problémám, sőt, ez talán még kicsit így fel is szabadított olyan szempontból, hogy még ezzel sem kellett gondolkodnom, hogy még egy csapaton is kint kell maradnom adott esetben, ami nem lett volna baj, de úgy terveztem én is alapból, hogy nem leszek csapattag, de ezzel nincsen semmi gond. Hát azért mondom, mert hátrébb voltam most ranglistán, de ezzel az eredménnyel azért most újra az élmezőnybe kerültem.
Tehát akkor a következő viadalokon akár be is kerülhet majd a csapatba, és gondolom, hogy ez is a célja, hiszen mégiscsak csapatban egyszerűbb kvalifikálni majd a párizsi olimpiára is.
Igen, abszolút ez a cél, hogy visszakerüljek a csapatba, amire azért a képességeim és a tudásom abszolút megvan. Természetesen ez a cél, hogy a 2024-es párizsi olimpián részt vegyek csapatban.
Ami pedig még az idei évet illeti országos bajnokság lesz, nagyjából a szokott idősávban, nem sokkal a karácsonyi ünnepek előtt. Milyen felkészülés vár önre addig?
Hát most következik egy újabb egy hónap, azt majd az edzőimmel össze kell rakni, meg kell tervezni, hogy az elkövetkezendő egy hónap az magyar bajnokságig az hogyan történjen. Tavaly dobogós voltam az országos bajnokságon, amin nagyon örültem, mert koronavírus után, meg egyéb más sérülés után sikerült ezt a jó eredményt elérni, úgyhogy én annyira elégedett voltam a tavaly évi eredményemmel, és ezt idén mindenképpen szeretném megugrani ugyanezt, vagy inkább még talán jobbat.
Berta Dánielt, a berni párbajtőrvívó világkupa 5. helyezettjét hallották. Már a véget ért az öt karika. A friss műsorra a legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket. Én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.